Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük ezt a dalt. Köszönjük, ahogyan te látsz bennünket. Ahogyan te gondolkodsz felőlünk. Ahogyan te elmondod, hogy mennyire szeretsz, hogy mennyire drágák vagyunk neked. Mennyire értékesek vagyunk. Fontosak vagyunk. Te szemedben, Uram. Te szemed fényei. Tiéd. És elhisszük. Igen, elhisszük, amit te mondasz. Elfogadjuk ma is. Kérünk, hogy áld meg ezt a pár szót a te igédből, emeld fel a lelkünket, ki amilyen állapotban van, most nem tudom, hogy ki hogy jött ide, de hiszem, Uram, hogy mindannyiunk számára van üzeneted, van gondolatod. Érints meg bennünket, mert szükségünk van rá. Vezess bennünket a te gondolataid szerint, a te gondolataidban. Kérünk tőled egy hálás szívet, egy odafordulást a te jelenlétedhez, és köszönjük, hogy minden nyitva áll, tényleg minden lehetőségünk megvan erre ma, mert te gondoskodtál erről. Áld meg így kérünk a te beszédedet most. Amen. Amen. Egyszerű dologról szeretnék beszélni veletek. Az Úrnak az öröméről szeretnék beszélni. Engem mindig nagyon megáldotta, hogy a pásztor Csaba itt hétről hétre prédikált, mert mindig öröm volt benne. És ez egy fantasztikus örökség, és ez egy nagyszerű dolog, nem? Hogy amikor Isten jelenlétébe jövünk, akkor örömmel tudunk jönni. És nem lehajtott fejjel, meg persze van ilyen is, amikor különböző állapotokban vagyunk, de alapjában véve Isten azt akarja, hogy mi örvendezni tudjunk az ő jelenlétében. Nem valami furcsa dologra hív, hanem arra, hogy menjünk be az ő örömébe, és vele együtt örvendezzünk. És a Jakab levelében van ez a vers, amit gondoltam így elétek hozni, meg így foglalkoztatott engem, mert sok mindenen keresztül megyünk mostanában is, régóta, gondolom, hogy ti is, na, mindjárt meglátjátok. A Jakab levele első fejezet, második verse. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. De az első rész, az első ige. Teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek. És ez a kísértés, ez ugye ez ilyen, hát ilyen bűnnel való megkörnyékezés, vagy ilyesmire gondolunk első olvasatra, amikor gondolkozunk a kísértésről, ugye a magyar nyelv alapján, de igazából itt megpróbáltatásról, próbáról van szó. Tehát teljes örömnek tartsátok, amikor a legkülönfélébb megpróbáltatások között vagytok, ezt mondja a Jakab. Miért? Tudván, hogy a ti hiteteknek a megpróbáltatása, vagy kipróbálása kitartást szerez. Így biztat. És ez lesz az, amiről gondolkozunk. És aztán a másik vers ehhez Pál apostoltól, Filippi 4:4, ugye jól ismert ige. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. Vagy lehet, hogy nem jól idéztem pontosan, de örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ezt mondja a Pál apostol. Úgyhogy köszönöm, hogy felálltatok, nyugodtan üljetek le. Ezekről az igékről fogunk gondolkozni. És engem tényleg így foglalkoztat ez a téma, mert tudjátok, lehet, hogy veletek nem így van, lehet, hogy nektek simán megy előre az életetek minden további bökkenő, meg problémák nélkül. Ez csak nálunk van így, hogy egyik csöbörből a másik vödörbe esünk bele, és mindig valami újabb próba következik. Nem tudom, nekem régebben volt egy olyan elképzelésem, hogy valószínűleg csak velem van valami probléma, mert mindenki másnak olyan jól néz ki az élete, úgy egybe van, valószínű, hogy csak velem van ilyen. De élek a gyanúperrel, hogy ez nem egészen így van. Tehát valószínűleg mindenkinek megvan a maga baja, úgymond maga megpróbáltatása. És ez akkor is így van, amikor ugye azt mondjuk, hogy hívjuk az Úr Jézus Krisztushoz az embereket, hogy térjenek meg, rendezzék Istennel a kapcsolatukat, és utána békességet meg örömet tapasztalhatnak meg. Igaz? És ez így van, ez igaz. De a békesség meg az öröm az nem a körülményünkből adódnak. Tehát amikor valaki megtér, tényleg megtapasztalja az Úr örömét és a békességet, meg egyfajta rendezettséget a lelkében, de lehet, hogy a külső körülményei csak egyre rosszabbak lesznek. egy adott módon. És tudjátok, mikor Kirgizisztánban szolgáltam, ott nagyon sokszor ez volt a helyzet, hogy egy viszonylagos olyan rendben levőnek tűnő embernek az élete fenekestől felfordult, mikor eljött a gyülekezetbe, és keresztjén lett. Ugye ott javarészt muzulmánok az emberek, ez elfogadott, és amint valaki megtért, kinyilvánította a hitét, tett egy lépést hitben az Úr Jézus Krisztus felé, hatalmas ellenállásokba tudott ütközni. És nem úgy tűnt, hogy olyan nagy békessége lehetne a helyzetre ránézve, vagy öröme, hanem igazából balhék voltak körülötte emiatt, a döntése miatt. És lehet, hogy itt is így egyébként ez a helyzet, és egy kicsit ilyen ellentmondás lehet a fejünkbe, hogy akkor ez hogy van, hogy mi az örömünknek az alapja, vagy hogy van ez. És én ezen gondolkoztam, hogy, mert itt azt mondja egyenesen a Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor mindenféle, különféle próbákba vagytok benne. És mi meg ugye úgy gondoljuk, hogy hát a próbában vagyok benne, az jaj, csak mikor lesz már vége, már szeretnék kikerülni belőle, minél hamarabb. Nem föltétlenül az öröm jut eszünkbe, amikor egy próbába belekerülünk, hanem pont az ellenkező, ugye, hogy hú, már megint egy problémával kell bánni, vagy már megint itt van egy helyzet, amivel fogalmam nincs, hogy mit kéne tenni. És az egyetlen esélyem, hogy Istenhez rohanok. Egyébként Jakab erre biztat itt, ugye, hogyha nincs bölcsességünk, akkor kérjünk Istentől, és ad. Stb. De ez sokszor elveszi az örömünket, amikor egy próbába belekerülünk. És azt mondom, hogy oké, valahogy kibekkelem, aztán utána majd tudok újra felhőtlenül örülni, nem? Így szokott inkább lenni, hogy hú, most ezen legyünk túl ezen nehezebb időszakon, és akkor utána majd megint felszabadultan tudok lélegezni, és akkor rendben lesz minden. És igazából arra jöttem rá, hogyha ettől teszem függővé, soha nem lesz örömöm. De nem ez a tapasztalatodok nektek is. Soha nem lesz örömöm. Mindig jön egy következő, amiben megint ki kell tartani, és megint összpontosítani kell, és figyelni, és nem tudom, hogy mit kell tenni, és ott van ez a megpróbáltatás, és várom, hogy vége legyen, és sehogy nem akar vége lenni, és nincs örömöm, mert mindig azt várom, hogy mikor lesz vége, és nem lesz vége. És a Jakab meg ezzel szemben azt mondja, hogy pont ellenkezőleg, tudod, megpróbáltatásba vagy, akkor legyen örömöd. Akkor örüljél. És a Pál meg azt mondja, ugye, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. És figyeld, nem örüljetek a körülményekben, örüljetek a körülmények miatt, nem azt mondja, hanem az Úrban örülünk. Oké, tehát itt a titok megfejtése egyébként, és ezt próbálom majd így egy kicsit nektek még kifejteni, egy pár igét olvasva. De az első dolog az tényleg ez, hogy nem a körülményeink miatt van bennünk az öröm, hanem az Úr miatt van bennünk az öröm. És ami foglalkozhatott az, hogy az Úrnak az öröme, ami erősségünk, egy másik ige is van valahol, és ezt nem kerestem ki. De ugye van ez, hogy az Úr öröme a ti erősségetek. Van egy ilyen vers is. Az Úrban van egy öröm, ami nem a körülményektől függ, hanem őtőle függ. És ezt az örömet adja ő nekünk. És emiatt lehet örömünk egyébként mindenféle, különféle megpróbáltatások között is. És van egy vers, a Sofóniás 3.17, ami az ő öröméről szól. Amikor Isten ránk gondol, lehet, hogy nekünk van egy ilyen kisebbségi érzésünk, a magunk életéről gondolkozunk, látjuk magunkat a saját véges dolgainkkal, meg hát hiába valóságainkkal, fogyatékosságainkkal, és kicsit gondolunk magunkról, olyan kicsinek, meg jelentéktelennek gondoljuk magunkat. De az Úr, amikor rád gondol, akkor ő örvendezik fölötted. Ezt tudtad? Akkor ő örvendezik fölötted. A Sofóniás 3.17-ben azt mondja, hogy ő boldogan örül neked. Az Úr, amikor ránk gondol, ő nem egy probléma halmazra gondol, hogy hú, már mikor lesz végre, mikor kupálódik már végre ki ez az ember, hanem ő a saját elvégzett munkájának a tükrében, annak a fényében gondol ránk, és tökéletesnek lát bennünket, gyönyörűnek lát bennünket, kedvesnek lát bennünket, és örvendezik fölöttünk. Méghozzá nem kicsit. És nem tudom, most én nem tudtam kikeresni itt hirtelen, de erről szól ez a vers. Tehát ő örvendezik fölöttünk. Az Úr örvendezik fölöttünk. És a Zsidók 12.2-ben pedig azt olvassuk az Úr Jézus Krisztusról, hogy amikor fölment a keresztre, amikor a kereszt előtt volt, akkor az előtte levő örömre nézve megvetette azt a gyalázatot, amin neki keresztül kellett mennie. Hogy azt olvassuk, hogy volt egy öröme, ami tudta, hogy a kereszt után fog következni, és azt így szem előtt tartva tudott végigmenni azon, hogy ki kellett fizetni az árat, értünk, hogy el kellett szakítva legyen az atyától, hogy végigmegy a kereszt teljes gyötrelmén. Hogy az előtte levő örömre nézve vetette meg azt a gyalázatot, amit ott el kellett szenvednie. És tudjátok, hogy miben volt az ő öröme? Nem abban, hogy ő majd a mennybe fog kerülni, hiszen ő onnan jött. És az mindig az övé volt, ugye az örökkévalóságban, és oda is tart, persze. De nem ebben volt az ő öröme. Az ő öröme abban volt, hogy az ő kereszten kifizetett áldozatával megszerez bennünket. Hogy velünk tud majd lenni egy örökkévalóságra. Ebben volt az ő öröme. Ez volt az az öröm, amire tekintve ő megvetette a gyalázatot. Amire tekintve ő végigment azon az úton. És azt mondta, hogy ezért nekem megéri. Micsoda öröm lesz, amikor kifizetem azt az árat, és ott lesznek velem egy örökkévalóságban ezek a drága emberek. Mert drágák. Isten, amikor ránk gondol, az ő bevégzett munkájának a fényében, annak a tükrében gondolkozik rólunk. És öröme van ebben. Azt mondja, hogy és ott lesz velem a mennyben a Szepi, meg a Norbi, meg a Fanni, meg mindegyik, tudod, és együtt leszünk. Együtt leszünk, egy örökkévalóságig, de jó lesz. És ez volt az Úr Jézus Krisztusnak a szívében, amikor kifizette értünk azt az árat, és kiitta azt a poharat, amiről egyébként ugye azt mondta, hogy ha egy mód lenne rá, akkor vétessen el tőlem ez a pohár. De miatt, mert ott volt előtte ez az öröm, hogy velünk lehet majd együtt, ezért kifizette azt az árat. És Isten így gondolkozik, hogy fölkavarja az, hogy ott vagyunk mi, és egy nap együtt lehetünk, egy tökéletes harmóniában ő vele. És ez az ő öröme. Az ő öröme mi vagyunk. És ebből tudunk meríteni mi is. Tehát a mi örömünk meg ebbe lehet, hogy ő örül fölöttünk, hogy ő örül nekünk. Ez a mi örömünknek a lényege. Jó, ez eddig mit gondoltok? Tetszik ez nektek? Nekem nagyon tetszik. Én nagyon szeretem, hogy tudod, a mi örömünknek sem attól kell függnie, hogy éppen én most hogy érzem magam ebbe a pillanatba. Milyen állapotban vagyok, vagy mind megyek éppen keresztül. Hanem az én örömömnek a gyökere sokkal mélyebb. Az, hogy Isten, tudom, hogy Isten hogyan gondolkozik. Az én örömömnek az a lényege, hogy megértem, hogy ő hogyan gondolkozik. Hogy ő mit gondol rólam, meg a szituációkról. És ebben a tekintetben tényleg tudhatjuk, hogy ő már elrendezte azokat a dolgokat, amikről mi úgy gondoljuk, hogy ebben tökéletlenek vagyunk, vagy ebben még majd növekednünk kell, meg amik bennünket zavarnak. Tehát Isten kifizette teljesen azt az árat. Ő, a gyerekekkel most megtanultunk egy igeverset tegnap, aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi azt a Krisztus Jézusnak a napjára. Tudod, Isten örvendezik fölötte, hogy ő el fogja végezni azt a munkát a te életedben. Nem kell aggódni felőle. Tudod, ő nem aggódik az, hogy Úristen, mikor érti már meg a Józsi, hogy minden rendben van igazából, hogy nem kell aggódni a mindenen, hogy tudod, itt van nálam mindenhez a kulcs az életében, nem kell szaladgálnia össze-vissza. Mikor érti már ezt meg, tudod, és Isten így elkezdene ezen morfondírozni? Nem? Isten teljesen, teljes nyugalomban nyugszik az ő szeretetében felénk, és örvendezik. És megérti azt, hogy porból vagyunk, rendben van neki az, hogy nekünk időre van szükségünk sokszor, amikor mire végre leesik a tantusz, érted? És ő ezt belekalkulálta már, az egész folyamatot, ő előtte ez lejátszódott, és ez rendben van. Rendben van. És ő örvendezik fölötted. És nyilván, tehát Isten közvetlenül már nem találkozik a mi bűneinkkel sem egyébként. Az Úr Jézus Krisztus kifizette őket a kereszten. Le van rendezve. Isten, amikor rólunk gondolkozik, most így néz le a mennyből, akkor nem azon gondolkozik, már megint elszúrta, nem hiszem el, mikor érti már meg. Nem így gondolkozik Isten felőlünk. Az, hogy megszomorítjuk a Szent Szellemet, mert ugye van ilyen az igében, az nem azt jelenti, hogy Isten egyfolytában a mi bűneinkkel foglalkozik. Képzeld el, hány milliárd ember él a világon, és egyfolytában vétkeznek, Isten meg mindig azokról kellene, hogy gondolkozzon, hogy ez is elbukott, az is elbukott, milyen szörnyűséget csinált, miért csinálta ezt. Nem, ő nyugszik az ő szeretetében, ez már mind lejátszódott a kereszten, mind ki lett fizetve a legutolsóig, és elment előtte, és le van rendezve. És ő tud nyugodni az ő szeretetében felénk, és tudja. De nyilván a Szent Szellem pedig bánik velünk itt a világban, ahogy járunk. De az, hogy megszomorítjuk őt, az azt jelenti, hogy nincs abban a pillanatban kapcsolatunk vele. Hogy nincs kapcsolatunk vele abban a pillanatban. De ez nem azt jelenti, hogy ahogy mondom, hogy Isten egyfolytában fogja a fejét a bűneink miatt, hogy már megint. Ő nyugszik az ő szeretetében, örvendezik fölöttünk, izgatotta felől, hogy mi az övéi vagyunk. És nagyon-nagyon várja azt a pillanatot tényleg, amikor ott leszünk előtte, és együtt leszünk egy örökké valóságra. Oké, ez az első ilyen gondolatkör, amit szerettem volna nektek ezzel kapcsolatban hozni. Egy második az, hogy a Filippi 2-ben, ugye Pál a Filippi beliekhez írta ezt, hogy örüljetek, és a többi a Filippi 2-ben azt mondja, hogy az az elme vagy gondolkozásmód legyen bennetek, ami az Úr Jézus Krisztusban is ott volt. Aki ugye, mikor itt a földön volt, vagy Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, és emberré lett, és aztán megalázta magát a keresztig. Az a lényeg, hogy ez egy gondolkozásmód. Hogy azt mondja, hogy az a gondolkozásmód legyen meg bennetek, ami az Úr Jézus Krisztusban is megvolt. Mert a Filippi beli gyülekezet nem volt tökéletes. Akiknek írta a Pál ezt a levelet, hogy szüntelen örüljenek, ez nem csak egy olyan gyülekezet volt, akik ilyen, nem tudom, szépen ültek a széksorokban, minden rendben van velük, szépen tiszták, meg nem tudom, hanem rengeteg problémájuk volt. És ezért kellett Pálnak figyelmeztetni őket, hogy az az elme, az a gondolkozás legyen meg bennük, ami az Úr Jézusban is megvolt, ami az alázatról beszél. És ez hogy kapcsolódik? Akkor tudod elfogadni az Úrnak az örömét, hogyha az ő gondolatait gondolod. Hogyha hajlandó vagy levetkőzni a saját gondolataidat, mondjuk egy adott szituációról, nem háborogsz amiatt, mert hogy még mindig nem tartok ott, ahol nekem kéne, vagy ez a világ is körülöttem, hát sehol nincs ahhoz képest, mint ahogy szerintem lennie kellene. És egyébként is, már megint egy próba van itt előttem, és miért kell ezen megint átmennem? Vagy ez nem az a gondolkozásmód, amivel meg tudod tapasztalni az Úr örömét. Hanem az, hogyha az az elme van benned, az a gondolkozásmód, ami az Úr Jézus Krisztusban is megvolt, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, nem tekintette olyan dolognak, amihez így kell ragaszkodni a foggal, a körömmel, az ő saját kis elképzeléshez, vagy életéhez, hanem letette az életét. Letette az életét. És tudjátok, ez az örömünknek a forrása az alázat. Az, hogy azt mondom, hogy Isten tudja, az ő bevégzett munkában ő örvendezik fölöttem. Ismeri a helyzetemet, ismeri az én állapotomat. Ő tudja, és így ilyen módon szerintem rendben van a dolog, ami most velem végbe megy. Az a próba, amiben most ő engem beleengedett. Ez így rendben van. És ez egy ilyen gondolat ehhez. És itt, ide kapcsolódik a 131. Zsoltár. Ez régebben nagyon sokat énekeltem magamnak ezt a Zsoltárt, mert a Pálhegyi Dávid? Pálhegyi Dávid megzenésítette ezt a Zsoltárt, és olyan sokat így előttem volt, körülbelül 20-25 évvel ezelőtt. Emlékszem, a mai napig emlékszem, hogy olyan sokat énekeltem magamnak, mert figyeltek, úgy szól, 131. Zsoltár, hogy Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után. Sőt, lecsendesítettem, és elnémítottam a lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál, mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. Elcsendesítem a lelkem. Jön a próba, szembenézek vele, és azt mondom, Úristen, mi lesz most? Jaj, mit fogok csinálni? Hogyan legyen? Mi a következő stratégia, amit Szabó Józsi összerakott magának, vagy nem tudom, XY, és akkor nézzük meg, és tudod, és elkezded. Hanem azt mondod, oké, ez nagyobb, mint ami én vagyok, én az Úrhoz jövök, és elcsendesítem a lelkemet. És adok egy esélyt, hogy az Úr szóljon hozzám. És ő mit fog mondani? Hé, rendben van. Rendben van. Én örvendezek fölötted, én szeretlek téged. Bízzál bennem ebben a helyzetben. Az enyém vagy, örökre. Van miért örvendezned. És ez a gondolkodásmód legyen bennünk, amikor szembe kerülünk a nehézséggel. Ez az elme. Hogy nem nézek nagy dolgok után. Nem én vagyok az, akinek meg kell oldanom azt a helyzetet. Mert ki vagyok én ahhoz egyébként is, nem? Az Úr tudja. Az Úr is ismer minden helyzetet. Ő már mindenen átment. Ő az egészet ismeri teljes egészében. És hogyha én ő benne nyugszom, akkor lesz örömem egyébként, és valószínűleg hogy sokkal világosabban fogom tudni látni azt, hogy mi az, ami aktuálisan fontos és nem fontos. Milyen prioritások vannak. És aztán ezzel az örömmel fogok tudni cselekedni is. Azt, amit meg kell cselekedni. Ha meg nem kell cselekedni, akkor meg csak meglátom az Úr győzelmét. Hány ilyen történet van a Bibliában? Nem? Hogy azt mondta az Úr, hogy ti csak maradjatok veszteg, és meglátjátok az ő győzelmét. Maradjatok veszteg, és meglátjátok az ő győzelmét. Úgyhogy ez egy ámulatos zsoltár. Elcsendesítem a lelkem. A lelkem, nyugi, az Úr szeret téged, ő közel van hozzád, minden rendben van. Bízzál, Izrael, az Úrban, mostantól fogva mindörökké. Bízunk az Úrban. Úgyhogy ez egy második ilyen pont, hogy az az elme legyen bennünk, ami az Úr Jézus Krisztusban megvolt, aki nem tekintette ezt zsákmánynak, nem volt felfuvalkodott, hogy ő majd megoldja, meg ő tudja, meg nem tudom, azt mondta, hogy legyen meg az Úrnak az akarata, legyen az Úr akarata, az ő terve a legjobb, és megtörtént, igaz? A bevégzett munka ott van, és ott van a mi életünkben is. És így lesz örömünk, és így fogunk tudni szembenézni helyzetekkel, és örömnek fogjuk tartani, hogy miért? Lehet, hogy ez a helyzet tényleg valami újat hoz be az én életembe, amit én eddig még nem láttam, és nem értettem meg. Ez a megpróbáltatás, ez csiszolni fog engem, hogy át tudjak látni egy olyan dolgot, amivel eddig még nem találkoztam. És Isten fog engem nevelni ezen keresztül. Ez nem öröm? Nem öröm az, hogy Isten tanít téged? Nem öröm az? Tudod, de én először azt mondom, hogy hát ez megint micsoda? Mivel kell megint szembenézni? És elkezdünk így bizonytalan lenni az egész hitünkbe is, meg minden, hogy fogom én ezt megcsinálni. Isten meg azt mondja, hogy nyugi, tudod, én foglak téged tanítani ezen keresztül. Szeretlek, és a szeretetemet fogod meglátni ebben az egészben, és meg fogod érteni, hogy én hogyan munkálkodok ebbe a világba. Nem izgalmas ez? Nincs örömed abban, hogy én tanítalak téged? És akkor oda megyek, mint tényleg, mint egy kisgyerek, és azt mondom, hogy Uram, oké, akkor legyen, akkor tanítsál engem, akkor mutasd meg nekem, vezessél engem. És akkor a harmadik gondolat, és tényleg nem akarok nagyon hosszasan beszélni, de ez az, hogy nem tudom, hogy tudtátok-e, de a görögben az örömnek, meg a kegyelemnek a tőszava az ugyanaz. Ez a kairó, meg kairos. A kegyelem és az öröm, és ezek összefüggenek. Hogy Isten kegyelmes gondolata, az ő kegyelme, amikor munkálkodik így az életünkbe, és látjuk ezt, abból merítjük az örömünket. Így van a kettőnek köze egymáshoz. És nincsen kárhoztatás, egyetlen egy helyzetben sem, amiben Isten beenged téged. Lehet, hogy tanítani akar, nevelni akar, de nincs kárhoztatás. Igaz? És Efézus 1:3 azt mondja, hogy minden szellemi áldással megáldott bennünket a mennyekben, a Krisztusban. Tehát ez egy kegyelmi ajándék volt, hogy már most téged, te egy áldott ember vagy, a megpróbáltatásoddal együtt, te már most egy áldott ember vagy. És ez a kegyelem, hogy nem azért, mert te jól megállod a sarat, azért vagy egy áldott ember, hanem te most, amikor belekerülsz a próbádba, te már most egy áldott ember vagy, mert Isten megáldott téged a mennyekben, a Krisztusban minden szellemi áldással. És ezen örülünk, amikor belekerülünk a próbába. Hogy tudod, hogy igazából egy helyzet az azt fogja előhozni, amit Isten mondott rólam. Az fog kiderülni, amit ő mondott rólam, hogy minden szellemi áldással megáldott engem a Krisztusban. Hogy én egy áldott ember vagyok. És így megyek keresztül a próbán. József egy áldott ember volt, amikor ellenállt a kísértésnek, igaz? Ő egy áldott ember volt, pedig nehéz helyzetbe került emiatt. De az Isten áldása az ott volt rajta, az Isten kegyelme ott volt rajta. És Isten öröme volt vele. Úgyhogy nem véletlen, hogy Pál arra buzdít bennünket, hogy mindenkor örüljünk. És nem csak a Filippi levélben egyébként, hanem az 1 Tesszalonikai 5.16-ban is például. Azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül hálát adjatok. Mindenkor örüljetek. Jó helyzetben vagyok? Akkor örülhetek és hálát adok Istennek. Egyébként sokszor a jó helyzet, vagy a... Most mondom, egy viszonylag nyugis állapot, az veszélyesebb, mint egy megpróbáltatás, nem? Mert jobban kell összpontosítanom arra, hogy ne az áldásokkal legyek elfoglalva, vagy nem azzal legyek eltelve, ami jó itt az életemben. Nyilván azt is hogy Isten azért adja, hogy élvezzük, de hogyha ő meg kimarad belőle, ugye, akkor az egész igazából egy botránykővé lesz a számomra. Igazából az egész akkor veszélyes lesz. Mert az Úrral elvesztem a kapcsolatomat, aki adta az áldást, igaz? De amikor megpróbáltatásban vagyunk, akkor jobban összpontosítunk, hogy tényleg az Úrban legyen örömöm. Oké. Ki az, aki megrabol az örömtől egyfolytában? Ki az, akinek nincs öröme, és mindenki másét is el akarja venni? Ez Sátán, igaz? Sátán megy körbe, mint az ordító oroszlán, és meg akar fosztani téged az örömöttől. Nem az a gáz, ugye, hogyha van egy megpróbáltatás az életemben, gondoltok, mint Jobbnál, igaz? Sátán kikérte Jobbot, vagy az Úr Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy az ördög kikért benneteket, hogy megrostáljon. De én imádkoztam, értetek, hogy a hitetek megmaradjon, igaz? De nem ezzel van a gond, hogy ő kikér, hogy megpróbáljon. Meg nem is a próbával van a gond, hanem azzal van a gond, amikor meg tud téged rabolni az örömöttől az Úrban. Mert az igazi próba az igazából nem is az, ami veled történik a fizikai világban, vagy ebben a, nem tudom, a gondolkozásmódunkban. A nagy veszteség az az, amikor elvesztem az örömömet. Igaz? És elkezdek fókuszálni a problémára. És azt mondom, hogy hú, mit kell tenni, és hogy kell tenni, és nem tudom, rohangálok körbe, mint a mérgezett tegér, és közben nincs örömöm, hanem elkezd megtelni a szívem aggodalommal, elkezdek tényleg szaladgálni ide-oda, és nincs nyugalmam Istenben. És Sátán ilyenkor már úgymond tényleg más nem tud tőled elvenni, egyébként nem tudja tőled elvenni azt, hogy te megváltott ember vagy, meg hogy örökre a mennybe leszel az Úrral, igaz? Nem tudja tőled elvenni azokat az áldásokat, amiket Isten már odaadott neked, de az örömödet el tudja venni. És akkor itt az életben, amit leélsz, az egy hiába való idő lesz, mert nem azzal vagy elfoglalva, amit Isten adott, az ő örömét neked, nekünk adta. És tudjátok, hogy ez a mi gazdagságunk igazából. A mi gazdagságunk az abban van, hogy az Úrban tudunk örvendezni. A Filippi levél, most csak visszatérve rá, ugye, egy olyan körülmények között írta Pál, amikor semmi oka nem volt az örvendezésre. Igaz? Tehát börtönbe került. A Filippi gyülekezetnek a pásztora, azt hiszem Epafroditosznak hívták? Igen, súlyos beteg volt, ez a Filippi 2.25-30-ig van leírva. Súlyos beteg volt, tehát az élete felől is kétségbe voltak. A gyülekezetben feszültségek voltak, olyan módon, hogy tehát egymás ellen mentek, voltak talán befolyásos hölgyek, akik ott fölkavarták a dolgokat, és harcoltak, harc volt a gyülekezetben. És nem volt békesség, és ezért kellett Pálnak fölhívni a figyelmüket arra, hogy örüljenek az Úrban. Hogy szüntelenül örüljenek. 20-szor írja nekik, hogy örüljenek. 20-szor. És egyébként 20 problémát említ ezzel a gyülekezettel kapcsolatban. Ott volt mindegyikre az Úr gondoskodása az örömben, igaz? De ott voltak a problémák. És Pál maga is börtönben van. És gondolkoztam ezen, hogy milyen ámulatos, nem? Hogy egy ilyen környezetben ez az egyik legerőteljesebb része a Bibliának, ahol az örömről van szó. Semmi oka nem volt Pálnak, hogy örvendezzen, már fizikailag, meg így a körülményeire nézve. Ha a gyülekezetről gondolkozott, ott se lett volna semmi oka arra, hogy örvendezzen, és ezzel szemben egyfolytában azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, és ezt így mondja, hogy ismét mondom, meg megint mondom, meg újra mondom nektek, hogy örüljetek az Úrban. Azért, mert tudta, hogy igazából az Úrban van az örömnek a forrás, és erre akarta fölhívni az ő figyelmüket. Tehát nem volt ebben a gyülekezetben sem egység, sem alázatosság, ezért kellett fölhívni a figyelmüket az Úr Jézus Krisztusban levő elmére, az ő gondolkozásmódjára, mert nem volt bennük alázat. És csak gondolkoztam, hogy született az a gyülekezet, és tényleg már nagyon röviden akarok beszélni, mert nem akarom hosszan feltartani, vagy így a figyelmeteket, de ez a gyülekezet úgy jött létre, hogyha elolvassátok az apostolok cselekedeteiben, hogy Pál és Sílás börtönbe kerül az evangélium hirdetéséért. És ott vannak a börtönben, most verték, vesszőzték meg őket, hátuk összetépve, a, nem tudom, kalodában vannak éppen, szomjaznak, éheznek, fáznak, büdös van valószínűleg, tehát egy borzalmas akkori börtönben. És Pál meg Sílás mit csinálnak? Énekelnek és dicsérik az Urat ebben a helyzetben. Ez volt a kezdete a filippi gyülekezetnek. Így hallunk róluk először. Oké, ugyanabban a szellemben folytatta Pál velük kapcsolatban. Ugyanabban a szellemben. És emlékeztek, hogy ugye énekelnek, és aztán megremegtek a börtönnek a falai, a börtönőr meg akarta ölni magát, mert minden rab úgy tűnt, hogy elment, és aztán megtért. És az egész házanépe megtért, és ez volt a filippi gyülekezetnek a kezdete. De Pál és Sílás nem hiperszellemiek voltak, amikor ott énekeltek, hanem tudod, a körülményeikről levették a tekintetüket, és az Úrban örvendeztek. És olyan diadallal örvendeztek, hogy megremegett szó szerint a börtönnek a fala. Földrengés volt, és igaz, és így szabadultak meg. Hogy ugyanez a mi életünkben, hogy merjünk örvendezni abban, ami a miénk az Úrban. Merjünk örvendezni, és tudjátok mit? Ez egy olyan örvendezés, amit nem lehet megállítani. Hogyha valaki tényleg belemegy ebbe, nem azért, mert tehát nem akarunk bolondok lenni, vagy nem tudom, valami, ahogy mondtam, ilyen hiperszellemiség, vagy valami hasonló, de el kell, hogy felejtkezzünk magunkról, meg a körülményeinkről azért, hogy meg tudjuk tapasztalni az Úrnak az örömét. Hogy valóban oda forduljunk, és tőle elfogadjuk ezt a dolgot. És ez az ő kenete. A Szent Szellem az, aki megtermi ezt a gyümölcsöt a szívünkben. Akkor, hogyha alázattal tőle fogadjuk el a szavakat, vagy azt a gondolkozásmódot arra a helyzetre. De ez nem fog úgy menni, hogyha én jobban tudom, hogy szerintem minek hogy kéne történnie, meg mit kéne tenni, meg hogy kéne tenni, mert akkor nem is tudom ezt, tehát semmilyen módon nem tudom ezt megragadni se. Ez a Szent Szellem kijelentéséből jön egy olyan ember számára, aki amikor jön a próba, akkor odafigyel, hova kell. és természetfeletti módon lesz örömöd. Egy próba közepette, a kellős közepén lesz örömöd, és meg leszel töltve. És tudjátok mi? Utolsó vers, Habakuk 3, 17-től 19-ig. És ez egy sokat idézett vers. Én végigolvastam a Habakuk könyvét ma, és egyébként az egyik meggyőződésem, hogy ez az utolsó időkről szól, amikor Izrael meg lesz szorongatva az ellenségeitől, és figyeljetek, hogy milyen szituáció lesz. Habakuk 3, 17. Azt mondja, hogy a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóba. Ez milyen helyzetet ír le? Borzalmas, nem? Tehát nincs, senkinek nincs pénze, nincsen még esés, az egész gazdaság összeomlott, semmi nincsen, tehát az emberek nincs telenek, és földön futóvá váltak. Nincs remény emberileg nézve ebben a helyzetben. Oké, tehát egy darab állat nincs, semmilyen termés nincs. Mi lehet ennek a következménye? Hát lehet, hogy egy hét múlva meghalnak az emberek, tehát éhen, ugye gyakorlatilag. És mit mond? De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlóká teszi lábamat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen járat engemet. És egy pásztor Seller egyszer vetített egy ilyen videót nekünk, hogy hogy ugrálnak a kecskék, a hegyi kecskék egyik sziklafalról a másikra, magas helyeken. Ámulatos videó majd, hogyha tudjátok megnézni, nézzétek meg. Azt mondja, hogy a helyzet ellenére, tudod, képtelen helyzet ellenére neked lehet örömed. Egy ilyen helyzetben, ahol elméletek semmilyen örömre nem lenne mód. Azt mondja, hogy én pedig örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istennek. És tudjátok, hogy milyen örvendezésről van itt szó? Ugrálva örvendezésről, ugrálva és forogva örvendezve, mint a kerengő dervis, vagy nem tudom, tudjátok, ezek a zsidó táncok, amikor így forgatják a tenyerüket, és így forognak, és ugrálnak. És azt mondja, hogy képzelj el egy ilyen szituációt. Nincsen termés, semmi esély a túlélésre, és örül, és ugrándozik ez az ember. És tudjátok, hogy miért? Hát itt lesz az, hogy az Úr maga fogja megszabadítani Izraelt. Nyilván erről szól ez a prófécia, hogy ő maga jön az ő népe segítségére, és akkor lesz ez a dolog. De a te életedben, meg az életemben ugyanez az elv, hogy gáz van, úgymond a körülmények rosszak, vagy nem tudom, teljes szívvel örvendezhetsz, ugrálhatsz és foroghatsz örömödben. És figyeljetek, én ezt magamnak prédikálom egyébként. Tehát én nem azért mondom, mert én ezt már értem, vagy tudom. De csak mondom nektek, én magamnak prédikáltam ezt az üzenetet az elmúlt egy héten, meg egyébként is. Mert azt mondja a Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok. Teljes örömnek tartsátok, hogyha különféle megpróbáltatásokba estek bele. Teljes örömnek tartsátok. Akkor lehetünk mi egy örvendező gyülekezet? Lehetünk mi egy az Úrban tökéletesen bízó örvendező gyülekezet? Hát hogy ne lehetnénk? Minél több próba van, annál inkább. Annál inkább, nem? És így lesz az életünk egyébként só és világosság. Mert ezt nem lehet emberi erőből megtenni. Ehhez az Úrnak a kenete kell, az ő öröme, az ő öröméről beszélünk, ami a bevégzett munka alapján van, ami az alapján van, hogy ő már tudja, hogy mit fog tenni abban a helyzetben. Ő a szabadításnak az Istene. És ő egyébként soha nem késik. Az Úr nem késik. Az ígérettel, ahogy azt mondja, ugye, hogy ahogy sokan késedelemnek gondolják, az Úr mindig pontosan érkezik az ő szabadításával. Az Úr nem fog megszégyenülni senkinek az életével kapcsolatban. Aki ma itt ül ebbe a terembe, és tudjátok, hogy nem lesz olyan, hogy majd az angyalok ott megkérdezik Istent, hogy hogy a Zsófit cserbe hagytad, tudod, amikor olyan nehéz helyzetben volt. És, mert Sátán egyébként ezt próbálná Istenre is rábizonyítani, igaz, hogy Isten nem segítettél, amikor a legnagyobb bajban volt. Nem, Isten nem méltó a bizalmadra. Ezt próbálja mondani, igaz? Ő egy bukott angyal. De egy szent angyalok közül egy se fog tudni Istenre rábizonyítani. De egyébként még ő sem. A vádló sem. Sem Istenre, sem rád, senki nem fogja tudni rábizonyítani ezeket a dolgokat. Úgyhogy örömünk lehet. Amen. Imádkozzunk, és befejezem most, mert egyébként még tudnám folytatni, de nem fogom. Oké, köszönjük neked, Úrunk, ezt az örömet, Uram, ami benned van, ami nálad van, amikor ránk gondolsz, és arra a munkára, amit értünk, elvégeztél, ami bevégeztetett, ami tökéletes volt, aminek nincs híja, amiből nem maradt ki senkinek a nehézsége, senkinek a nyomora, Uram, hanem minden a te dicsőségedre van használva ebben a tervben. És csak annyira hálásak vagyunk, Urunk, hogy hallhattunk erről, hogy megérthettük, hogy szellem által megragadhattuk ennek a valóságát, és hogy te ma a te szellemedet adod nekünk, hogy a szívünkben folytatódjon ez az öröm, Uram, ami nálad van. És köszönjük neked, hogy egy nap meg fogjuk érteni, és meg fogjuk látni, hogy minden, amit te megengedtél, megpróbáltatást az életünkben, az tökéletes volt a maga helyén, Uram. Mind a te terved részét képezte, és ezen keresztül tanítasz bennünket. És köszönjük neked, hogy ebbe bízva tényleg teljes lehet az örömünk. Egy teljes örömmel örvendezhetünk, mint amikor sok a boruk meg, nem tudom, hogy van az igerész. Hogy annak ellenére, hogy megcsal a termés, és szemmel láthatólag nincsen segítség, mi annál nagyobb örömmel örvendezhetünk, mert tudjuk, hogy te senkihez nem vagy hűtlen, hogy te mindig hűséges vagy, és minden a te terved szerint alakul. Te mindenek fölött vagy, Uram. és köszönjük ezt neked. Ez egy ámulatos bizonság, Uram, rólad, és köszönjük, hogy ebben erősíthetjük meg egymást és magunkat. Te nevedben, Jézus. Amen. Oh,